Kedves hallgatóink, a következő percekben a reumatoid artritisről hallhatnak. Ez egy hosszan tartó, progresszív, sokizületi gyulladásos megbetegedés. Elsősorban a kéz és láb kisizületeket, csuklókat, bokákat, térdeket, esetenként más izületeket is szimmetrikusan érintő, előre haladó gyulladással járó betegség. Az időben felismert és megfelelően kezelt reumás betegek számára a gyulladás minimálisra csökkentése, illetve gyulladásmentes állapot elérése és a csontkárosodás jelentős lassítása, illetve megállítása elérhető céllé vált, a beteg funkcionális állapotának és munkaképességének hosszú távú megőrzése érdekében. Dr. Fazekas Katalin főorvossal, a Miskolci Szent Ferenc Kórház reumatológus és fizioterápiás szakorvosával beszélget, kollégám Tóth Éva.
A reumatoid artritis az egy olyan összefoglaló, gyulladásos betegségre utaló, az angol szászoknál ismert fogalom, ami azt jelenti, hogy reggelente merevek az ujjak, beduzzadnak, kezek, lábak. Sokszor nem is tudjuk, hogy mi a kiváltó ok. Nagyon sok okot feltételeznek a mai világban, a mai irodalomban. A lényeg az, hogy a tünete a betegnek az, hogyha beduzzadnak, fájnak az ízületei, nem tudja naponta használni a kezét, és ez az életminőséget is rendkívüli módon rontja. A reumatoid artritis úgy mondjuk, hogy egy immunológiai gyulladásos ízületi betegség, amit ugye az angol szász irodalomban úgy hívunk, hogy reumatoid artritis, de a német irodalomban pedig úgy nevezzik ezt a betegséget, hogy primér krónikus poliartritis. A primér elsődlegest jelent, a reumatoid is egy ilyen bizonytalanságot jelent a kóreredetet illetően. Azon azt gondoljuk, hogy miután óriási nemzetközi vizsgálatok, tapasztalatok állnak már rendelkezésünkre, ez a betegség, mint régen azt mondják, hogy nem gyógyítható, ma sem, de kézben tartható a folyamat, a gyulladásos folyamatnak az előrehaladását meg tudjuk akadályozni, hogyha időben a beteg szakorvoshoz kerül.
Mit jelent az, hogy időben? Mert ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy délután nem fáj, este nem fáj, csak reggel fáj a csuklónk, a kezünk, a bokánk, és akkor délutánra elmúlik.
Igen, ez nagyon jó kérdés, hogy mit jelent az, hogy időben. Időben ugye azt jelenti, hogy először valóban azt gondoljuk, hogy majd megszűnik, majd ez majd visszatérhet, majd megszűnik. Házi orvoshoz szoktak általában a betegek fordulni, ekkor a házi orvos kollégák nem steroid gyulladásgátlókat adnak a betegnek, vagy javasolják esetleg, hogy a fizioterápiát elkezdjék a betegek, de 1-3 hónapon belül nagyon jó, hogyha a beteg szakorvoshoz kerül, akár reuma szakrendelésekre, vagy hozzánk a Szent Ferenc Kórházba a reuma ambulanciákra. Ugyanis a betegségnek, a diagnózisnak a felállítása, képalkotó vizsgálatok előtt nagyon fontos, hogy laborvizsgálatokat kérjünk. Ennek a betegségnek az a lényege, hogy van egy olyan tényező, amit úgy hívunk, hogy reumatoid faktor a vérben, ez azt mutatja meg, hogy van-e olyan ellenanyagunk a szervezetünkbe, ami az izületek ellen fordul. Lehet negatív is, a klinikum dönt mindig a lefolyás, a megfigyelés, hogy mivé alakul ez a betegség. Hagy mondjam még azt el, hogy ugye sokszor nem csak a reumatoid artritisnek bevezető tünete a kézizületi merevség gyulladás, ami általában középkorú nőkön jelentkezik, hanem egy általános szisztémás izületi betegségnek is lehet a része. Sajnos lehet, kezdődhet ez kisgyermekkorban, kezdődhet ez középkorban, és kezdődhet időskorban is. Csak az különbözteti meg a kisgyermekkorban kezdődő betegségektől, hogy itt nagyon ritka a lázas állapot. A gyerekeknél azt gondoljuk, bőrkiütés, láz jelentkezik, hogy valamilyen infekció zajlik. Valóban lehet valamilyen infekció a háttérben, de kell egy genetikai hajlam.
És egy kisgyermeknél például hogyan vesszük észre, egy 3 éves gyermeknél?
Egy 3 éves gyermeknél nyilván a gyerekgyógyászok is erre specializálódnak. Itt is laborvizsgálatokat kérnek a kisgyermeknél.
A laborvizsgálat, főorvosasszony, miből áll?
A laborvizsgálat abból áll, hogy éhgyomorra be kell hozni vagy a gyermeket, csecsemőt, vagy a felnőtt, és az ambulanciákon ugye leveszik ezt a vért, és a laboratórium megnézi. Így van, a vérből ki lehet mutatni ezt a faktort, ami beindíthatja ezt az egész folyamatot. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a populációban, az átlag népességben 5%-ban előfordulhat ez a faktor, mondjuk 100 emberből 5-nél van ilyen. igen, de egyáltalán nem biztos, hogy ebből betegség lesz. Betegség lehet, kiváltó tényezők lehetnek, bármilyen furcsa, a dohányzás, az egészségtelen életmód, az aluliskolázottság, a mozgásszegény életmód, a stressz helyzetek, tehát van egy olyan trigger, vagy beindító tényező, ami a folyamatot beindítja. És ezért fontos, hogy a házi orvos kollégákkal nagyon jó legyen a kontaktus, a kapcsolat, hogy időben, amiről az előbb is beszéltem, 1-3 hónapon belül hozzánk kerüljön a beteg, mert nem csak labort kérünk, hanem röntgeneket is kérünk. Ugye ma nagyon divatos a CT és az MRI vizsgálat. Régen ez nem így történt, mert nem volt lehetőségünk, de egy sima röntgennel is az izületek környezetében jelző gyulladást egy ilyen sávos mészhiány, oszteoporózis jelzi már, és ekkor gyanakszunk arra, hogy igen, a betegség ennél az embernél beindult, és kezelnünk kell.
És akkor nézzük a gyógymódokat. Elmentünk a laborvizsgálatra, kimutatták, hogy reumatoid artritiszünk van. Milyen gyógymódokat ajánlanak? Hogyan lehet ezt? Azt érzem az ön szavaiból, hogy tulajdonképpen ez kordában lehet tartani.
Igen, ez valóban így van, kordában lehet tartani. Hát most már nagyon-nagyon korszerű dolog az, ugye a betegséget befolyásoló tényezőket alkotó gyógyszerek, ezeket úgy nevezik, hogy DMARD-ok, Disease Modifying Drug, mert ugye angol elnevezés, a betegséget befolyásoló tényezők, ezek közül a metotrexát, a leflunamid, a delagil, ezzel kezdjük a betegnél a folyamatot, a kezelést. Csinálunk olyat is, hogy adunk egy úgynevezett lökésterápiát a szteroidokból, 40 mg-ot, 60 mg-ot, amivel szépen visszaszorítjuk a folyamatot, és lehet, hogy soha többet nem fog ismétlődni ez az egész folyamat, de nem ez a legkorszerűbb terápia. A legkorszerűbb terápia 2005-től áll Magyarországon rendelkezésünkre. Ezt úgy hívjuk, hogy biológiai terápia. A biológiai terápiának pedig az a lényege, hogy injekciók, infúziók formájába olyan blokkoló anyagokat adunk be, vénásan, vagy szubkután ugye bőr alá a betegekhez, ahol ezt a reumatoid faktort blokkolják. Az antitesteket, a szervezetben kialakuló idegen anyagokat blokkoljuk. Hát ez a legkorszerűbb terápia, ami rendelkezésünkre áll a Szent Ferenc Kórházban, mint biológiai centrum. Ha beszélhetek róla, akkor nagyon-nagyon nagy számú beteg anyaggal rendelkezünk, ez körülbelül mint egy 500 beteg, akit gondozunk.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mennyire jellemző ez, milyen ennek a beteg az elterjedése az emberek körében, illetve hogyan tudjuk ezt megelőzni, hogy ne alakuljon ki. Egyáltalán meg lehet előzni, említette főorvos asszony az előzőekben az egészséges életmódot, a mozgást.
Igen, elviekben meg lehetne ugyan előzni, van egy genetikai hajlamunk. A dohányzás, vagy a furcsa dolog, hogy ezt mondom, és ellene beszélek mondjuk a plasztikai sebészeknek, a szilikátok, a szilikonprotézisek, az implantációknak a beültetése előtt is érdemes lenne a beteg egy ilyen reumatoid faktort nézni, mert sajnos...
Miért ez akkor is előfordul az ember szervezetében, hogyha nincsenek tünetek?
Igen, a populációnak 5%-ában, tehát 100-ból 5 embernél előfordulhat ez a reumafaktor, de mindig a kiváltó tényezők, a környezeti tényezők azok, amelyek beindítják ezt a folyamatot. Lehet egy baktérium, egy vírus, nagyon-nagyon sok tényező lehet, ami beindítja magát ezt az ízületi gyulladásos betegséget, tehát innek az a lényege, hogy a szervezetben olyan ellenanyagok termelődnek, amelyek nem ismerik föl a saját porcsejteket, elindul a folyamat, a porcsejteket határoló izületi hártya gyulladásba kerül, ez a gyulladás szépen terjed befelé a csontok felé, és ezért mondtam azt, hogy képalkotó vizsgálattal a kezeknél már ez a sávos mészszegénység ennek lehet a bevezető jele.
Milyen természetes gyógymódokkal lehet ezt gyógyítani, mert ugye nagyon sokan nem szeretnek különböző gyógyszereket, különösen szteroidot.
Igen, igen, természetes gyógymódok, ugye különféle gyógynövényekből álló kenőcsök, de nagyon-nagyon kiemelném a mozgást, a tornát, ami az izmok, az ízületek úgynevezett karbantartására szolgál. De nagyon-nagyon lényeges, ugye, amit korábban is mondtam, a korai diagnózis, mert a szteroidok ma már elavultak. Régen azt mondtuk, hogy ha a szteroidot szed a beteg, azon is marad, de hogyha nagy dózisba adjuk egyszer, és az elfedi az egész tünetet, magyarul kitakarítja ezt a gyulladást, akkor nem kell már szteroidot adnunk, és inkább tényleg a bevezetett biológiai terápia mellett kell, és a DMARD betegséget befolyásoló szerek mellett kell letenni a voksot. Régen volt egy ilyen terápiás piramis, ami azt jelentette, hogy kezdetben ugye adtunk nem szteroid gyulladásgátlókat, nagyon sokféle van belőle, diklofenak, alfalamin, naprozin, etc., ibuprofen, minden, és utána adtunk szteroid a betegnek, kétszer egyet, háromszor egyet, 4-6-8 mg-ot, vagy 12 mg-ot, ez ma már elavult. Tehát nem így kezdjük a terápiát, hanem korán adjuk a betegség befolyásoló terápiát, ezeket a DMARD-okat, ugye metotrexát, otrexant, leflunamidot, delagilt, és utána építjük föl, ha erre sem javul a beteg 3 hónap múlva, nem csökkennek a gyulladásos paraméterei, a vérsüllyedése, a CRP-je, akkor kezdjük el a biológiai terápiát. Na most ez nagyon szépen hangzik, ez a biológiai terápia, de nagyon körültekintően kell egy betegnél elkezdeni. Ki kell vizsgálni, erre a mi centrumunk alkalmas, mellkasröntgent kell készíteni, meg kell nézni, hogy nincsen-e hepatitisze, májgyulladása a betegnek, echokardiográfiát kell végezni, hogy nincsen-e olyan szívelégtelensége, ami miatt ezt nem lehetne adni.
Ja, mert hogy ezek a rizikófaktorok?
Ezek mind rizikófaktorok, ugyanis ezek a gyulladás csökkentő biológiai terápiák, amennyire jók, ha nem jól adjuk, ugyanannyira lehetnek rosszak is. Tehát föllángolhat, ha valaki hajlamos egy TBC-re, akkor föllángol a TBC-je. Ha ugye gyulladásos májbetegsége van, sajnos, ha ezt nem nézzük meg időben, akkor fellobbanhat egy gyulladás, egy májgyulladás is. Tehát ezeket mind TBC, óriási dolgok ezeket, hogy mind a társzarkomák segítségével kizárjuk.
Főorvosasszony, mik az ön tapasztalatai a betegek körében, hogy mikor fordulnak orvoshoz, amikor itt fáj, ott fáj, csuklón fáj, kezen fáj, tehát mennyire figyelnek oda magukra?
Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nem figyelnek magukra. Sokszor, miután már rendelkezésünkre áll az internet, azt szoktam mondani, hogy internet kollégákká válnak. Elolvassák az internetet, és próbálják magukat gyógyítani. Próbálnak efelé fordulni, pedig ez nem jó. Tehát meg kell becsülnünk, tisztelnünk a házi orvos, a szakorvosnak a tudását, és az osztálynak is a tudását. Nem vagyunk mi istenek, mindig azt szoktam mondani, mi csak orvosok vagyunk, de ha már ennyi tapasztalat rendelkezésünkre áll, engedessék meg, hogy a beteget mi kezeljük, és ne az internet.
Válban esetleg nem lehetnek ilyen tünetek?
De valóban, tehát ezt nem mondtam az elején, tehát nem csak kezeket, lábakat, hanem a nagy ízületeket is érintheti. Nagy ízületnek számít, vagy gömbízületnek a válban, a csípő, a térd, sőt, időskorban, ugye, amikor elkezdődik ez a betegség, nehéz is diagnosztizálni, mert azt hiszük, hogy egy térdízületi kopáshoz társul egy gyulladás, és ez lehet. Vagy nem tudja a beteg a vállát, a karját fölemelni. Kezdődhet sajnos ez a betegség időskorban nagy ízületekbe is. Valóban elmegyünk a házi orvoshoz, ők korrekten valamilyen nem steroid gyulladásgátlóval próbálkoznak, és adják a betegnek.
És ha azzal megszűnik, nem fáj semmink akkor?
Akkor nem biztos, hogy ez a diagnózis, mert azért ezt tudnunk kell, hogy ez a betegség egy idült, krónikus, teljesen nem meggyógyítható betegség, tehát sajnos a szervezetbe beindul egy olyan folyamat, amit az elején mondtam, igen, hogy a saját sejtjeinket nem ismeri fel a szervezet, ez olyan, mint egy allergia, hogy igen-igen visszatér, emlékszik a szervezet, és ezért sokszor nem elegendő bizony sajnos ez a kis fizioterápia, meg nem steroid gyulladásgátló.
Szóljunk arról a konferenciáról, amelyet nem olyan régen a Miskolcon tartott a Magyar Reumatológusok Egyesülete Észak-Kelet-Magyarországi szekciója 31. tudományos ülését, és ha jól értem az ön szavait, akkor erről a biológiai terápiáról volt szó?
A biológiai terápiáról volt szó, de ezek kapcsán az ötlet az a miénk volt, mi a reumatoid artritis evolúciója, fejlődése címet adtuk ennek a konferenciának, amiben mind a miskolci reumás csapat, mind pedig a főszervező, másik szervező asszony, a dr. Nagy Katalin, az EGRI reumatológus főorvosnő segítségével állítottuk össze a programot. Tehát a fő téma valóban a biológiai terápiának a hatása volt, de maga az evolúciója, a reumatoid artritis csecsemő gyerekkortól, középkor, felnőttkor és időskori lefolyását beszéltük meg. Meghívtunk nagyon neves előadókat, a szakmai grémium vezetőjét, dr. Szekanet Zoltán professzor urat Debrecenből, aki a futurumról, a jövőről is beszélt. Ugye ő benne van a nemzetközi kutató munkákban, bizottságokban, a legfrissebb adatokat próbálta elmondani és megvitatni a reumatológusokkal. A rizikótényezőkről volt szó, főleg amiről már itt beszéltem, nagyon nagy anyagot ölel föl az ő megfigyelése, illetve meghívtuk a budapesti immunológus nagy professzor urat is, ő is a magának a biológiai terápiának a hatásáról számolt be egy-egy eset beteg kapcsán, de meghívtuk Márton Gabriella főorvosnőt a gyerekegészségügyi központból, aki elmondta, hogy hogy zajlik le ez egy gyereknél, illetve a nyíregyházi reumatológusok is itt voltak, akik az időskori reumatoid artritiszről számoltak be. Úgyhogy ez egy nagyon interaktív, nagyon jól lezajló, összeszedett téma volt, és úgy érzem, nagyon örültünk egymásnak, hiszen azt gondolom, hogy miután mi regionális centrum vagyunk, és a Debreceni Egyetemhez tartozunk, ez nagyon jó volt, hogy barátilag is tudtunk egymással találkozni.
Egyébként a biológiai terápiának mi adta az alapját? Hogyan indult el ennek a terápiának a kidolgozása?
Hát a biológiai terápiának a kidolgozása az elsősorban nyugat-európai nagyprofesszorok nevei fűződik, aztán mi 2005-ben a reumatológiai osztályon Tamási főorvos úrral kezdtünk el 10 betegnél ilyen biológiai terápiát. És először csak úgymond klinikai vizsgálatban szerepelt ez a vizsgálat, vagy studyban, ugye angol vagy elnevezéssel, ugyanis ezek a készítmények, ezek a szerek nagyon drága készítmények. Ezek több százezer forintos tételekben jelentkeznek, és 2005-ben a Por professzor úr vezetésével és a szakmai kollégium vezetésével kialakítottak egy úgynevezett szakmai irányelvet is, hogy kinek adható ez a gyógyszer. Ez így indult el Magyarországon, és hát ugye most pillanatnyilag 10 biológiai centrumban mi is közé tartozunk a Miskolci Reumaosztály.
És mik a biológiai terápiával kezelt betegek eredményei, mit tud nekünk róluk elmondani?
Én azt tudom elmondani, hogy nagyon jó eredményeket érünk el, nagyon sok beteg jár hozzánk, nagyon munkaképességüket visszanyerik, dolgoznak, táppénzes napok száma csökken. Hát ugyanakkor van egy-két ilyen mellékhatás is, pontosan ezért kell a beteget rendkívüli szoros módon ellenőrizni, havonta laborvizsgálatokat kérünk, mi megköszönjük a házi orvos kollégáknak, ha ezt megcsinálják a betegeknél, nem zárkózunk el, tudniuk kell, hogy mi történik a beteggel, hiszen mi kórházi orvosok vagyunk, bármi probléma van, ugye a periférián a házi orvos tud bármit is belépni és segíteni. Tehát összességében azt mondhatnám, hogy nagyon jó megfigyeléseink vannak, nagyon várják is a betegek, hogy visszajöhessenek a következő kontroll kapcsán. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy azt látni, hogy az életminőségük rendkívül megváltozott és jó, és látni sajnos annak a betegnek, aki még 2005 előtt került hozzánk, nagyon szomorú dolog, hogy látja, hogy akkor még nem volt ez a lehetőség, most pedig van. De hát próbálunk mindenkinek segíteni.
Kedves hallgatóink, dr. Fazekas Katalin főorvossal, a Miskolci Szent Ferenc Kórház reumatológus és fizioterápiás szakorvosával beszélgettünk a reumatoid artritis, vagyis a sokízületi gyulladásos megbetegedés tüneteiről és kezeléséről. A riporter Tóth Éva volt.